Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket az újabb adásban. Ebben az epizódban összevontunk két érettségi témát. Hát igazából egyrészt azért, mert szorosan összekapcsolódnak, másrészt pedig azért, mert úgy számolunk, hogy néha erre kényszerülünk, hogy a végére érjünk a sok-sok-sok témának, és ugye még az érettség előtt le tudjuk ezt a sorozatot. Úgyhogy a mai adásban az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai lesz az egyik altémánk, mondjuk így, a másik pedig a középkori város és lakói, illetve a céhek. Ezekről fogunk beszélni a mai adásban. És hát ugye ez egy középkori téma, és kezdjük talán azzal, hogy hogyan határozzuk meg, mi az, hogy középkor.
Így van, a középkor meghatározásánál azért azt is fontos leszögezni, hogy hogyan korszakolunk a történelemben, mit tekintünk külön korszaknak. A külön korszaknak most nagyon átfogóan olyan időszakot tekintünk, amikor sajátos politikai, társadalmi, gazdasági vagy kulturális berendezkedés köszönt be egy adott térségbe, Európába, vagy majd később nyilván, hogy kinyílik a világ másik térségeire. A középkori ember a középkor elnevezést nem ismerte. Nyilván a középkor elnevezést a 15. században fogják először használni az itáliai humanisták, és három nagy felosztást fognak használni a történelemre. Az ókort, a saját 15. századukra az újkort, és a kettő között a középkor elnevezést fogják használni. Tehát a középkor innen ered, hogy a 15. században az általuk már ismert két korszak közötti szakaszt hívják középkornak. Ahogy az előző podcastunkban már erről volt szó, ugye sajátos kezdő és végpontjai voltak a középkornak, de a ráerősítés miatt 476 a kezdő, míg a végpont az 1492, ugye Amerika felfedezése volt. A középkor esetében alszakaszokról is beszélhetünk. Kora vagy korai középkor, az első nagyobb szakasz 476-tól 1000-ig körülbelül, érett vagy virágzó középkor a 11. századtól a 13. századig bezárólag, majd pedig késő vagy hanyatló középkor, a középkor utolsó szakasza a 14. századtól egészen a 15. századig bezárólag. A humanistáktól nem csak középkor elnevezés ered, hanem ez a sötét középkor elnevezés is. A görög-római hitvilághoz képest egy visszamaradott korszaknak tekintették a középkort, erről is már ejtettünk szót egyébként az előző adásban. Ugyanakkor azért az fontos leszögezni, hogy a középkor alatt rengeteg minden történik, a latin írásbeliség elterjedése, a kereszténység megerősödése, illetve a már a mostani tételünk kapcsán is gazdasági fejlődés és egy teljes társadalmi átalakulás is megtörténik.
És érdemes lehet most a gazdaság fejlődését megnéznünk röviden, mert hogy ez hozta magával a társadalmi fejlődéseket is. Hogyan zajlottak ezek a folyamatok?
Így van, a podcast elején a gazdasági ágazaton belül a mezőgazdasággal fogunk foglalkozni, az ipar fejlődésével pedig majd a városiasodás kapcsán fogunk beszélni. Milyen előzményei vannak a gazdaság, azonban is a mezőgazdaság fejlődésének? Ugye a nyugat-római birodalom bukásával nem csak politikai rendszer dőlt össze Európában, hanem egy gazdasági rendszer is megbukott. Általánossá váltak az éhínségek, belső harcok ezek között a germán királyságok között. Az ókori városok jelentős része a népvándorlás miatt elpusztult, így az árutermelés is jelentősen visszaszorult Nyugat-Európában. Az emberek pedig legelőváltó gazdálkodásban művelték a földjeiket. Ez mit is jelent? Ez a legelőváltó gazdálkodás úgy működött, hogy egy adott földterületet 4-6 évig kimerültségig használt az adott személy, azaz addig használta a földet, amíg a földnek az eltartó képessége gyakorlatilag teljesen meg nem szűnt, és alkalmatlanná vált vetésre, aratásra, tehát termelésre. Ezt követően újabb földterületet szerzett, akár erdőket is nyilván ezért vághattak ki. Nyilván ez egyértelmű, hogy egy idő után ez nem vezet gazdaságos termelési formához. Ezzel alacsony terméshozamot generáltak, nem hozott felesleget, nincs felesleg, tehát nincs árutermelés, nem, nincs fejlett árutermelés egészen pontosan, és ennek kapcsán a népsűrűség is jelentősen alacsony a középkor elején. Mi hoz változást? A változást a 8. század fogja elindítani Európában és Európa gazdaságában egészen pontosan, amelynek okai a következők voltak. Hát egyrészt egy jobb életfeltételek keresése, az igény a jobb életfeltételek megtalálására, a nomádoktól átvett technikai újítások, ugye ezek a germán nomádok által behozott technikai újításokról beszélünk, a kibontakozó szerzetesi rendek által felépített kolostori gazdálkodás elterjedése is jelentősen hozzájárult a fejlődéshez, valamint új művelési módok alakultak ki a gazdaságban. Ilyen volt például a kétnyomásos, majd pedig a háromnyomásos gazdálkodás kialakulása. Ha a kétnyomásos gazdálkodást nézzük, ezt úgy tudjátok legjobban elképzelni, ha egy kört felrajzoltok mondjuk egy papírlapra, és azt két részre osztjátok. A bal oldalát mindig bevetitek, mondjuk búzával, árpával, míg a jobb oldalát meghagyjátok legelőnek, úgynevezett ugarnak. Egy év után cseréltek, az ugarból lesz a vetésre alkalmas földterület, míg az akkor vetésre használt terület ugarként fog tovább funkcionálni. Mi ennek a lényege? Hát az, hogy az ugar folyamatosan pihen, ameddig ugye a másik földterületet használja az adott személy. A három nyomásos gazdálkodásra is nagyon hasonló a séma, kör, csak az három részre osztjátok, szintén van egy ugar, van egy őszi vetés, azaz búza, árpa, tehát takarmány növényeket vetnek el, és van egy tavaszi vetés, ahol főleg zöldségeket fognak, káposztát, répát elvetni, és ezt szintén évente cserélik, tehát mindig egy adott földrész pihen.
Egyébként számomra teljesen elképesztő, hogy a 8. században kezdték el ezt. Tehát, hogy mai szemben nyilván így mosolyogva gondolok vissza erre, de hogy 8. században jöttek rá arra, hogy így lehet a legjobban ezt hasznosítani, közben pedig már jó pár ezer év állt rendelkezésre, hogy valami hasonlót kidolgozzanak, csak itt nem tudom, itt a népesség növekedés folyamatos hatása is közrejátszott abban, hogy valami újban kellett gondolkozni, vagy...
Hát itt azért kellett többek között újban gondolkodni, mert sokkal fejlettebb államok jönnek létre, amik nagyobb fokú árutermelést követelnek meg a lakosságtól, és így van, a népsűrűség növekedése is ezt generálja, illetve az eszközfejlődés azért az ókorban ezt nem tette lehetővé, hogy mondjuk egy háromnyomásos gazdálkodásban műveljenek földeket az emberek. A változást az eszközfejlődés is elősegítette, ami gyakorlatilag előzmény és egyben következménye is egyébként a gazdasági fellendülésnek, már csak azért is, mert a földek ilyen fokú kihasználtsága a régi eszközök számára már nem volt alkalmas, tehát új eszközök feltalálását, alkalmazását kellett megtenniük a földművelő embereknek. Döntő változás hozott például a csorosziás és a kormánylemezes nehéz eke alkalmazása, amivel sokkal durvább, keményebb földterületeket is fel tudtak törni a parasztok. Növelte a termelést a borona alkalmazása is többek között, de nem csak eszközfejlődésről beszélhetünk, ami elősegítette a gazdaság fejlődését, hanem az éghajlat is sokkal melegebbé vált, így az északabbi területeken is elősegítette a terméshozam növekedését Európában a kora középkor idején, valamint a keletről érkező vendégek, úgynevezett hospeszek betelepülése is jelentősen hozzájárult az új gazdálkodási módszerek elterjedéséhez, úgyis ezek a hospeszek tudást hoztak magukról, keletről, és ezeket a tudásokat tudták hasznosítani Nyugat-Európában. Milyen eredményei lesznek nyilván ennek a gazdasági fejlődésnek? Hát természetesen nő a kontinens népessége. A 11. században 38 millióról egészen a 13. századra 75 millió főre ugrik meg Nyugat-Európa népessége. Sajnos ezek a demográfiai változások általában azt mutatják, és majd ez itt is meg fog történni, hogy utána a gazdasági fellendülés majd az életközépkor elejére lelassul, és egy sokkal lassabb ütemet fog majd felvenni. Ezen kívül a gazdaság legfontosabb ágazata a mezőgazdaság lett a középkorban, amely már társadalmi változásokat is fog eredményezni, tehát itt nagyon fontos ennél a tételnél, hogy azt átlássátok, hogy a történelem minden esetben egy folyamatokban gondolkodó tudományág, tehát amint a gazdaságban egy változás következett be, az azonnal elkezdte átformálni az addig ismert társadalmi szerkezetet.
És egy újdonság volt, hogy megjelent a jobbágyság, tehát kialakult ez a társadalmi réteg. Mondhatjuk társadalmi rétegnek?
Így van, tehát a gazdasági fejlődés, a mezőgazdaság fejlődés egy új társadalmi réteg megjelenését eredményezte Európában, ez lesz a jobbágyság kialakulása. A mezőgazdaságban tevékenykedő parasztok jogállása, ugye akkor a középkor végére kezdett úgy kialakulni, tehát a jobbágyság megjelenését a 10-11. Századra tesszük Nyugat-Európában, ez nagyon fontos. Ugye a folyamat nem volt rövid értelemszerűen, hiszen egy társadalmi csoport megjelenése azért nem egy pár évtized. A területen és területenként nagyon eltérően fejlődött ki a jobbágyság, eltérő időben egészen pontosan, de összességében azt mondhatjuk, hogy a kialakult jobbágyság a következő társadalmi csoportokból szerveződött meg, egészen pontosan ezekből a társadalmi csoportokból olvadt össze akkor a középkorban a jobbágyság. Természetesen az ókori korábbi rabszolgák, akik nem rendelkeztek önálló tulajdonnal, a kolónuszok, a bevándorlók, illetve a germán parasztság, akik a szintén bevándorló germán népcsoportokkal érkeztek ide Nyugat-Európába. Ezekből a csoportokból olvadt össze a középkor egyik legalárendeltebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportja, a jobbágyság. A kialakuló jobbágyság nagyon fontos, hogy csak birtokosa, használója volt a földjének, az úgynevezett jobbágyteleknek, de az nem az ő tulajdonában volt. Telkét viszont örökíthette. Ezt a legjobban úgy tudjátok elképzelni, és én úgy szoktam magyarázni, mint egy albérletet. Tehát amikor a bérlő kiveszi az albérletet, ő csak használója az albérletének, viszont nem a tulajdonosa.
És akkor az, hogy örökítheti a telket, az azt jelenti, hogy én nem tudom, a fiaimra az albérletet tovább adhatom, vagy nekik tovább adhatom?
Így van, a használati jogodat egészen pontosan tovább adhatod, viszont ez nem mindig lesz így a középkorban. Ennek egyszerű oka az, hogy elaprózódik a jobbágytelek, tehát nem tudom, egy jobbágynak van 5-6 gyereke, azoknak majd megint lesz 5-6 gyerekük, és akkor nyilván mindenki már egy sokkal kisebb birtokot fog kapni, tehát ezt majd azért szabályozni fogják az élet és késő középkorban az államvezetésben. A jobbágy földje nagyságának megfelelően különböző szolgáltatásokkal tartozott a föld tulajdonosának, azaz a földesúrnak. Három fajta szolgáltatás típust különböztetünk meg, vannak terményjáradékok, ez volt a 9-et fizetése, a jobbágytelek után kellett ezt fizetnie az adott jobbágynak, tehát a megtermelt termény 1/10 részét kellett befizetnie a földesúrnak, ez később a pénzgazdálkodás elterjedésével pénzjáradékká fog majd alakulni. Beszéltünk munkajáradékról, ez volt a robot, innen is ered az a kifejezésünk, hogy valaki ugye robotol a munkahelyén például. A robot a majorsági területen zajlott, ezt mindjárt tisztázni fogjuk, hogy ez a majorsági terület mit is jelent egészen pontosan, és ezek különböző fajta féle tevékenységek lehettek, történhetett gyalog robottal, vagy igás állattal történő robottal is ennek a járadéknak a teljesítése, illetve voltak úgynevezett egyéb járadékok, ilyen volt például az ajándék fizetése, ez is általában terményben történt meg, a földesúr születésnapján, vagy különböző keresztény egyházi ünnepek során is ilyen egyéb járadékként szerepelt a jobbágy földesúr viszonyban.
És az egyházzal kapcsolatos tized, az például az is egy ilyennek vehető?
Így van, a tized is járadékként fog szerepelni a jobbágyok életében, ezt valóban az egyháznak fogják fizetni ezt a tizedet, és termény járadékban, majd később szintén pénzjáradékká fog ez válni, de ez fontos, hogy ez nem a földesúri jobbágy viszony keretein belül valósul meg, hanem a középkorban a formálódó és megerősödő keresztény egyház megerősítését szolgálta a tized, tehát ezt államilag rendelték el, nálunk ezt ugye Szent István fogja megtenni, míg a középkorban valóban Nagy Károly, a frank birodalom megteremtője fogja ezt először beszedni a frank birodalom területén élő jobbágyoktól. Nagyon fontos, hogy a jobbágy személyleg is függött a földesurától, tehát bíráskodhatott a földesúr az adott jobbágya fölött, sőt, később voltak olyan földesurak, akik pallos joggal rendelkeztek, azaz halálos ítéletet is szabhattak ki jobbágyaikra. Itt azért nagyon érzékelhető, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, alávetett társadalmi csoportról beszélgethetünk a jobbágyok kapcsán. Viszont kezdetben a jobbágyoknak a szabad költözési joga is megvolt, ami azért biztosította a jobbágyok némi nemű szabadságát, de ez is majd változni fog, ahogy a jobbágy-földesúri viszony megerősödik Európában az élet vagy késő középkorra.
És egy kérdés merült fel bennem, hogy most itt beszélünk a jobbágyokról, meg hogy ugye ők tartoztak a legnehezebb társadalmi osztályhoz, vagy ezt nevezhetjük annak, hogy ott azért voltak olyanok, akik ebből vígan meg tudtak élni, vagy itt képzeljük ezt úgy, hogy ezek az emberek mind szenvedtek a megélhetésért, és amennyi terményük volt, annak is egy jó részét oda kellett adniuk a földesúrnak, és így nagyon nehezen tudtak megélni.
Hát ez nagyon sok mindentől függött. Hát többek között attól is, hogy mekkora földterületet birtokolt, vagy használt a jobbágy, hol volt az az adott földbirtok, tehát hogy mennyit tudott termelni az adott földbirtokon, mennyire volt jó az adott föld. Ha kicsit előrevetítjük a társadalmi változásokat, akkor például majd azt láthatjuk, amikor megjelenik a tőke és a polgárosodás, hogy a jobbágyságnak azért mondjuk a felső része nem marad mondjuk a munkásság, hanem igen, mondjuk ki tudja váltani magát, és akár egy jobb módú középosztálybeli kisiparosként tudja majd folytatni a későbbiekben, tehát itt nagyjából gondolunk a 15-16. Századra az életét, de Magyarországon is ugyanígy lesz, pár száz éves csúszással nyilván, dualizmus idején, hogy a jobbágyok felső részege gazdag parasztként fog tovább működni ebben a dualista kétarcú társadalomba, és saját maga is akár uradalmi cselédeket tud majd tartani. De ez nagyon-nagyon változó volt. Igen, volt olyan jobbágy, aki a legkiszolgáltatottabb csoportot alkotta, és volt olyan is, aki azért, ha nem is vígan, de egy viszonylagos jó létminimum fölött megélt.
És említetted, hogy fogunk beszélni majd a majorságról. Nézzük át, hogy hogyan nézett ki az uradalom.
Így van. Az uradalom nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági termelés bölcsőjét fogja adni a középkorban, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a mezőgazdasági termelés főleg az uradalmon zajlik a 10. századtól, illetve azért itt kiegészül még a mezőgazdasági termelés a már korábban említett kolostori gazdálkodással is. Az uradalom ugye a földesúr birtokának nagyobb egységét jelentette, és több részből tevődik össze. Az előbb említett majorság. A majorság a földesúr saját használatú földje volt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a majorság területén megtermelt termény kizárólag teljes egészében a földesurat illeti meg. A majorságon a jobbágy robotol, tehát munkát végez, tehát ő végzi a vetés-betakarítást folyamatait.
Kvázi abból nincsen haszna.
Így van, abból nincsen haszna, igen.
Tehát oda hívja a jobbágyot a földesúr, és akkor ő ott dolgozik x ideig, aztán csinálhatja a saját földjén ugyanazt.
Így van, pontosan. Ez majd nyilván szabályozva lesz. Magyarországon majd Mária Teréziánál történik meg egyébként az első ilyen kifejezett szabályozás, hogy az adott jobbágy hány napi robottal tartozik a földesúrának, mert ez nem lesz egységes. A második jelentős rész a jobbágytelek. Ide tartozott a ház, a kert és a szántó, tehát azon területek, ahol a jobbágy az életét élte, illetve ahol dolgozott. Ugyanis a jobbágy által használt terület volt a jobbágytelek, ami után a terményjáradékot fizette, annyi terményjáradékot, ahány földbirtokkal rendelkezett, és voltak közös használatú területek, erdő, nádas vagy épp a tó. Ugyanakkor például a fakivágás, az nem számított jobbágyi kiváltságnak, úgymond, ahhoz a földesúr engedélye kellett.
És hogyha egy kicsit eltávolodunk az uradalmaktól, akkor elláthatunk a középkori városokra, és erről is beszélünk egy kicsit, hogy hogy nézett ki a középkori városkép, illetve az uradalom és a városnak a kapcsolata, és hogy ezt mondjuk hogy képzeljük el, hogyha mondjuk esetleg a Google Street View-n néznénk rá egy középkori városra, akkor az hogyan néz neki?
alapvető különbség az, hogy amit mindjárt kialakítjuk a városainkat a középkorban, az alapvető különbség lesz, hogy ők mentesülnek ettől a földesúri jobbágy feudális rendszertől, mármint a középkori város lakói mentesülnek, és egy sajátos önkormányzatiságot, egy függetlenséget, egy önállóságot fognak létrehozni, és itt találjuk már az első különbséget az ókori és középkori városok között, hiszen természetesen az ókorban is voltak városok, ahogyan arról már hallhattatok. Ugye az ókorban a városok hatalmi igazsági központok voltak, amelynek lakói nem csak mezőgazdasággal foglalkoztak, gondoljunk akár az ókori Athénra, tehát ott azért volt kereskedelem, iparosodás és a többi. A középkorban az országon belüli önállóságot, az önkormányzatiságot tulajdonítjuk a városoknak. És hogyan alakulnak ki ezek a városok? Ahogy azt már beszéltük is, az ókori városok jelentős része elpusztult a népvándorlás forgatagában, illetve a kirobbanó járványok miatt. A földközi tenger vidékén azért maradtak városok, ők főleg a kereskedelem miatt köszönhették a fennmaradásukat. Tehát azt mondhatjuk, hogy jönnek létre új városok Nyugat-Európában, illetve a már létező ókori városok formálódnak át középkori várossá. A középkorban az emberek egyházi és királyi központok köré települtek le, azonban nem rendelkeztek ekkor még önkormányzatisággal. A távolsági kereskedelem akkor a középkorban sem szűnt meg, és ez a távolsági kereskedelem fogja elindítani a városoknak a kibontakozását akkor a középkorban, ugyanis a távolsági kereskedelemben részvállaló kereskedők közösségeket hoznak létre, személyük és árujuk védelmének érdekében. Ezek már bizonyos önállósággal rendelkező úgynevezett telepek voltak, ahol kezdetben ezek a kereskedők telepedtek le az önállóságuk és a saját jogaik védelmének érdekében. Ugye hozzájuk csatlakoztak olyan kézművesek, akik a mezőgazdasági termelés fejlődése miatt már iparosként is meg tudtak élni, mert a mezőgazdaságból meg tudták szedni magukat. Ezek a telepek voltak a városok elődei, és a kereskedők vezetésével érdekvédelmi közösségek kialakultak ezek a telepek, ezeket kommunáknak fogjuk hívni, tehát azt mondhatjuk, hogy a középkori önkormányzattal rendelkező városok elődei, ezek a kereskedelmi telepek, kommunák voltak. A városi önkormányzat önállóság már egy olyan viszont jelentett, hogy a lakói teljesen mentesültek ettől a feudális aláfölé rendeltségi földesúri jobbágy viszonytól, és jogilag is el tudtak különülni a környezetüktől, ezt majd a különböző kiváltságok kapcsán is érzékelni fogjuk. De hogyan is működik egy ilyen önkormányzattal rendelkező középkori város? Az egy alapvető tény, és ismert is, hogy a középkori város élén, tehát amikor már a kommuna keretekből kilépett, a polgármester vagy a bíró állt, akiket a városi tanács választott meg. Na már most a városi tanács legfőképpen ugye a városi vezető rétegből, a leggazdagabb rétegből tevődött össze, hát ezek elsősorban nyilván gazdag kereskedők voltak, patríciusokból tevődött össze, a város másik csoportját pedig az úgynevezett plebs adja, ők főleg kisebb kereskedők, kézművesek voltak. De összefoglalóan a város lakóit polgároknak nevezzük. Ez nagyon fontos, hogy csak a város lakóira használatos a polgár elnevezés, nem keverendő a mai állampolgár elnevezéssel. A városokat azt különböztette meg az uradalmaktól, hogy kiváltságokkal rendelkeztek, pontosabban az ott lakó személyek rendelkeztek kiváltságok. A három nagy csoportra tudjuk ezt nektek külön bontani, hogy kicsit egyértelműbb legyen. Jogi, egyházi és gazdasági kiváltságokra. Ebből párat felsorolunk a teljesség igénye nélkül, mert nyilván az azért volt több kiváltságuk is. Jogi volt például, saját maguk választhatták a bíráikat, saját joghatósággal rendelkeztek. Gazdasági, hogy egy összegben tudták kifizetni az adót a királynak, vagy akár a földesúrnak, vagy akár az egyháznak, attól függ, hogy épp hol tartózkodtak, mert a város elhelyezkedhetett az uradalmon belül is. Gazdasági kiváltság volt még az áru megállító jog, egyházi pedig hogy maguk választhatták meg a plébánusokat például. Bár ez annyira nem volt egyébként jelentős, tehát három közül az egyházi kiváltság volt talán a legjelentéktelenebb. azt láthatjuk, hogy miután kialakultak a városok a 11. századtól, egyre jobban növekvő létszámban jelenek meg Nyugat-Európában és az itáliai félszigeten is. A 13. századtól már Közép-Európában is megjelennek a tipikus középkori városok. A városok lélekszámát tekintve 4000-5000 fő volt akkor a középkorban egy város lakossága. Itt az érettségén gyakort előfordul akár egy képi forrás egy városról, vagy egy sematikus ábra, rajz bevágása az érettségibe. Ezért nagyon fontos, hogy milyen képet festett le egy középkori város az oda látogatók, vagy az ott élők számára. Nagyon fontos, hogy a védelem céljából fallal vették körül a várost, ez minden esetben megtörtént, ugyanis ez egy külön jog volt, tehát a fal állítása, az egy külön városi kiváltság jog volt. Szűk utcák jellemezték, ezzel párhuzamosan, hiszen ugye nem nagyon tudtak hova terjeszkedni. Emeletes házakat építettek szintén, hiszen oldalra nem lehetett, így felfele próbáltak terjeszkedni. Nem volt csatornázás a középkori városokban, ez azért mondjuk a középkori filmekről könnyen át tud jönni, hogy a középkori városokat tényleg ebben a sötét középkori hangulatban ábrázolják a filmeken a különböző rendezők. Mocsok, emberi állati ürülék ott folyt az utcán, ez valóban egyébként így volt, tehát a kora középkorban azért nem volt csatornázás, és ez jelentős járványok elindítását eredményezte, ami azért elég rendesen tizedelte a városi polgárságot.
Beszéltünk akkor a mezőgazdasági termelésről, ugye ez az uradalom területén zajlott, illetve a kolostorokban, és beszéljünk akkor egy kicsit az ipari termelésről, mert hogy ez a kialakult városokban zajlott. Mit kell tudni a céhekről?
Így van, ez kicsit fura lehet, hogy csak városokban zajlik így az ipari termelés, de azért a kora középkor népességét tekintve ez a fajta mennyiségű ipari termelés elvitte a népességet a hátán, de nem volt szükség egy nagyobb fokú ipar kibontakozására. Hát ezen majd nyilván változtatni fog a távolsági kereskedelem fejlődése Amerika felfedezésével, de itt a kora középkorban az ipari termelés a városi kereteken belül a céhekben zajlott. A céhek fogalmát, ha megnézzük, nagyon fontos, hogy kézművesek szakmánként elkülönülő érdekvédelmi szervezete a cé. Külön cével rendelkezett mondjuk a pékek, külön a kovácsok, cipészek és a többi. Mit értünk érdekvédelmi szervezet alatt? Hát igazából a cének a célját gyakorlatilag, ami a mester, tehát a tulajdonos és családjának a megélhetésnek a biztosítása. Tehát ezt is látjuk, hogy itt nem feltétlenül a lakosság ellátása a legfontosabb cél, hanem itt egyértelműen a cé tulajdonosnak, a mesternek a ellátása. A céhek élén a mester állt, neki voltak azért alkalmazottai is, inasok és legények. A cémesterré válás azért elég hosszú folyamat volt itt a középkorban. Egy legényből úgy lehetett cémester, ha hosszú-hosszú évekig tanult a mester műhelyében, a mester mellett, vagy vándorútra kellett mennie, hogy más városok más cémesterének a munkásságát is megismerje, majd vissza kellett térnie a saját városába, és ott a C-bizottságnak el kellett készíteni az úgynevezett remek művét, a mester művét, és azt alkalmasnak találták, akkor nyithatott egy saját céhet a városban. Természetesen ez elég nagy anyagi ráfordítást is igényelt, tehát a C-mesterek nem éppen a plebs rétegéből fognak kialakulni, vagy majd megjelenni. A cégek szigorú szabályokkal biztosították a céljuk elérését. Ilyen szabályok voltak például a működést szabályozó előírások, tehát egységes árak voltak a céhekben, ezzel egyértelműen kizárják a versenyt, tehát nincs verseny a középkori ipari termelésben a céheken belül. A mennyiséget és a termelési folyamatokat is szabályozták, megmondták, hogy miből, mikor, mennyit lehet termelni, és azt milyen folyamattal lehet előállítani. Ezzel is ugye a versenyt kívánták teljesen kizárni az ipari termelésből. Nagyon fontos volt a minőségi termékek előállítása. Valóban a C termékek nagyon mai szemmel is, ha visszanézzük a forrásokból, egy nagyon minőségi termékeket állítottak elő. Sajnos ez ma nyilván, ahogy visszajön majd a verseny, az iparban ez meg fog romlani, ugye ez a minőség lesz, ugye ezt ma is nagyon jól érzékelhetjük, amikor ugye a verseny jellemzi az ipari termelést. Tiltották a céhen kívüli iparosodást, ugye a kontárkodást, a kontár munkát, ezt azért elég kemény törvényekkel is üldözték és fogták.
Ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy mondjuk nem lehetett céhen kívül kovácsműhelyt nyitni. Tehát ahhoz C-mesternek kellett lenni, és ezt a folyamatot vagy ranglétrát végig kellett járni, amit az előbb itt említettem.
Szóval nem lehetett az, hogy én sutyiban a pincében cipőket gyártok, és aztán elviszem a piacra, és ott eladom.
Íven, ez nem volt akkoriban lehetséges. Akkor ez a kontárkodásnak minősült. Ugye itt most nem a NAV ment ki a középkorba, hanem ugye ezt a C-szabályok teljesen tiltották.
És arra volt valamilyen biztosíték, hogy a céhek ugyanazt a minőséget tudták adni minden esetben?
Igen, tehát ezt azért komolyan ellenőrizték.
Aha. Tehát akkor nem lehet, ugyanannyiba került minden, és nem lehetett az, hogy Józsi fele annyit dolgozik mindig a cipőjével, és ugyanannyira adja el, hanem ezt azért ellenőrizték.
Így van, tehát ellenőrizték a munkafolyamatot is, illetve ez azért is volt könnyen ellenőrizhető, mert nem volt munkamegosztás a C-ben. Tehát a folyamatot kezdetétől a végéig egy személy, a mester csinálta meg. Félreértés ne essék, nyilván azért volt ott mondjuk egy legény vagy inas, hogy mondjuk a háttérmunkában segítsen a C boltnak a fenntartásában, vagy mondjuk a mester munkájának elsajátításában, de a munkafolyamatot a mester végezte el az elejétől a végéig. A céhek ugye akkor a középkorban jelentek meg Nyugat-Európában. Sajnos Magyarország ilyen szempontból egy lemaradást fog tükrözni, mind a céhek megjelenésében, mind pedig majd a céhek leváltásában, ugyanis hát mi a 19. század közepéig ebben a feudális gazdaságban működünk. Ugye nagy reformerink, főleg Széchenyi, aki gazdasági oldalról közelíti meg a változást, többek között érvel is a céhek felszámolásával.
És akkor beszélj még kicsit a kereskedelemről, hogy ez hogyan zajlott a középkorban.
Így van, a tétel fontos része a hely és a távolsági kereskedelem megismerése a középkorban. Itt is nagyon ajánlom a térképek forgatását, mert könnyen előfordulhat egy térképes feladat ennél a tételnél az érettségnek kereskedelmehez kapcsolódóan. A gazdasági fejlődés, valamint a városok megjelenése és elterjedése fellendítette az ókorból fennmaradt távolsági kereskedelmet is. A szárazföldi kereskedelem sok esetben továbbra is azért kockázatos volt, azért inkább vízen szállították az árukat, olcsóbb is volt egyébként ilyen szempontból. A helyi kereskedelem szárazföldi útvonalakon zajlott ugyanakkor, sót vagy az egyház számára szükséges tömjént és üveget szállítottak. Egyébként az előző podcastban megismert muszlim arab világ is ezt a tömjén utat használta ki a meggazdagodáshoz. Az útvonal kialakulásához ugye a zarándoklat utak is hozzájárultak, hiszen ezeken keresztül már az emberek ismertek szálláshelyeket, biztonságos utakat, és ezek alakították ki a távolsági kereskedelmi szárazföldi utakat. A szárazföldi szállítás nem csak nagyon drága volt a luxus cikkek esetében, amik főleg ugye Kínából Európába vándoroltak be a levantei parton, ugye ez a földközi tenger keleti partvidéke, hanem a selyemút is ide tartozott, így tehát a kínai luxus cikkeket ezeken a selyemutakon keresztül szállították be Európába. A 11-13. Században a legjelentősebb útvonal a kelettel folytatott levantei kereskedelem volt. Ugye itt ezt a kereskedelmi útvonalat, ugye Velence és Genova, tehát olasz városok, itáliai városok egészen pontosabban uralják. Keleti luxus cikkek és fűszerek cserélnek gazdát aranyra, és kisebb mértékben más iparcikkekre. Na már most ez abszolút egy fejlődést mutat, hogy nem arannyal kereskedünk, hanem iparcikkeket is cserélünk luxus cikkekre. Tehát ez az ipari termelésnek a fejlettségét jelzi Nyugat-Európában. Milyen luxus cikkek cseréltek itt gazdát? Selyem, tömjén, amire nagy szüksége volt nyilván a kivontakozó és megerősödő keresztény egyháznak, üveg, dohány például, majd később a puskapor is. Hát az akkor már bomló, de a leventei kereskedelemben fog majd beszivárogni Európába. Jelentős útvonal alakult ki a Balti tenger mentén térségében, amelyet Hanza kereskedelemnek nevezünk. Itt Hamburg vagy Lübeck voltak a meghatározó úgynevezett Hanza kereskedő városok. Ez az Észak és a Balti tengert ölelte föl, egészen Flandriából az orosz területek felé, főleg iparcikkeket, posztót, fegyvereket és szerszámokat szállítottak, onnan pedig főleg nyersanyagokat, fémet, prémeket és borostyánt, vagy épp élelmiszert, halat és gabonát hoztak be a kereskedők. Ez a két nagy kereskedelmi útvonalat kötötte össze egy Franciaországon keresztül húzódó kereskedelmi útvonal. Ugye így válhatott Európa legnagyobb vásárének helyszínévé Champagne is. Később a középkor végén a hajózás fejlődésével az Atlanti-óceán és az Északi-tenger viharos vizein keresztül Európát nyugatról megkerülő tengeri összeköttetés is kialakult a Levante és a Hanza kereskedelem között, amit majd az egyre fejlődő brit királyság fog majd uralni.
Végére értünk ennek az összevont témának, és azért hát jó hosszú volt és jó tartalmas, úgyhogy ez egy nehéz téma. A szokásos kérdést tenném fel neked, Marci, így a végére, hogy milyen feladatra lehet számítani az érettségén.
Ennél a témánál, mi vagy főleg gazdaság és társadalmi változásokról beszélünk, én a helyetekben nem nagyon számítanék szöveges forrásra, hiszen nehéz szöveges forrást ebből a témából válogatni, de ha esetleg ez megtörténne, akkor mondjuk egy C-szabályzatra esetleg mindenféleképpen lehetne számítani, amiből következtetéseket lehet levonni a C-nek a működéséről, sajátosságairól, vagy akár mondjuk, és ez elő is fordult már, hogy az adott kereskedelmi útvonalról szóló szöveges forrást, tehát is akkor fel kellett ismerni, hogy az Hanza vagy Levantei kereskedelemről szól, de én a helyetekben inkább ráfeküdnék az ábra és térkép elemzése. Ábraelemzés mondjuk az uradalom felépítéséről szintén egy nagyon népszerű feladat, több érettségiben is már megjelent, felismerni az uradalom részét és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket a tankönyvetekbe is, biztos vagyok benne, hogy találtok ilyen ábrát, vagy akár térképként megjelenhet a távolsági kereskedelmekhez kapcsolódó térképes ábrázolás is.
Úgyhogy itt is csak javasoljuk, hogy az atlaszt is nézzétek el, mert abban benne vannak ezek az útvonalak.
Így van.
Végére értünk tehát ennek az összetett és mondhatjuk egy kicsit nehéz témának. A következő adásban maradunk még az általános egyetemes középkor témájánál, az egyház lesz a téma, úgyhogy találkozunk a következő epizódban. Addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.